Tegyük a szót.
Jézus a
testvéreinknek. Hallgassuk az igét.
Istennek igéjét a Zsoltárok könyvéből olvasom. A 66. Zsoltának az első, második és negyedik versét. Tehát a 66. Zsoltának első, második és negyedik versét olvasom föl. Örvenj egész föld az Istennek. Zengjétek dicső nevét, dicsérjétek dicsőségét. Az egész föld leborul előtted, és énekel neked. Énekli neved dicséretét. Amen. Mit gondoltok, kedves testvéreim, mit fogunk mi a mennyben majd csinálni? Mi lesz a dolgunk, feladatunk? Ügyes, okos, helyes. A válasz? Igen, amelyben valóban dicsőítés lesz a fő munkánk, állásunk. És azt kérdezem, hogy itt a Földön mi a mai embernek, mondjuk az itt lévő hívő keresztjén testvérnek a feladata? Itt elhangzott egy érdekes kijelentés, hogy kéne legyen. Tehát valami sántint azért ebben a mi küldetésünkben. Erre a mai vasárnapra nem tudom miért, Isten a szívembe ezt erőltette, vagy helyezte, hogy erről szolgáljak. Olyan sok más jó igerész és gondolat volt, amit hozni szerettem volna, de nem tehettem. Hanem úgy ez maradt meg, és ezt erősítette meg, hogy erről kell szolgálni, erről kell most itt beszélni, és ezt kell magyarázni. A Zsoltárban az első szó, amit felolvastunk, így hangzik, hogy örvenj. Amikor ma körülnézek ebben a világban, akkor nem annyira szembetűnő az, hogy örvendező emberek élnek és mozognak. Sokkal inkább szembetűnő az, hogy sok a megkeseredett, megszomorodott arc és élet. Nincs jelen az örvendezés. Pedig örvenj egész föld, kinek? Nem magadnak, hanem Istennek. És ez az örvendezés valóban nagy kincs és ajándék. Nem lehet erőltetni. Ez vagy úgy jön, mint a forrásból a tiszta víz, vagy pedig nélkülözzük és szenvedünk a hiánya miatt. Az én életemben az örvendezés akkor lett ismert érzés és állapot, amikor találkoztam a megváltó Úr Jézussal. Tudom, hogy az utána következő időszak engem egészen megváltoztatott a találkozás, és amikor rám nézett valaki, azt látta, hogy ez a kislány, mert még kislány voltam, nem tudni, mi történt vele, csak nem tudja összefogni a száját. Tehát, mintha kifeszítették volna, és úgy maradt. Annyira örültem, tele volt az életem, hogy azt én nem tudtam vék alá rejteni, igen. Nem lehetett titokban tartani, hogy valami történt, csodálatos dolog, ragyogtam. Én nem tudom, hogy néztem ki, de nekem az nagyon jó volt. Gazdag, boldog időszak, egy olyan indulás, egy új életben, egy új világban, amelyben ott volt előttem Isten, mint valóság. Akiről úgy sejtettem, hogy van, de nem tudtam, nem ismertem személyesen. És ez csodálatos dolog, ez a találkozás. Elkezdtem örvendezni. És azóta már évek teltek el, lassan évtizedek vannak mögöttem, és sok mindent meg kell tanulnom. Ez az életút igen arról szól, hogy imádni az Urat. És az imádat nem csupán egy bizonyos cselekedet, sokkal inkább egy életmód is. Ahogyan én élek, minden mozzanatában jelen kellene legyen az, hogy én imádom az Urat, a Teremtőt és a Megváltót. És az imádat, ez is olyan, amit nem lehet kikényszeríteni. Ez vagy jön és lesz, vagy nincsen. És nélkülözzük. A kulcsa az egésznek valahol ott van, hogy hálás szívből terem ez a fajta életmód, az imádat. És még hasonlítható egy ilyen sokoldalú gyémánthoz is maga az imádat. Csodálatos, különleges, szép. Ez az, amit az angyalok folyamatosan tesznek. Ők a mennyben imádják az Istent. És ez az, amire Isten teremtett bennünket. Valóban, igazatok van. Ez a mi feladatunk. De nézzük csak meg akkor a valóságot, a mai világot. Egy újszülöttnek az a mindennapi tevékenysége és fő célja, hogy elérje azt, amire szüksége van. Vagyis egy újszülöttnek a világa csak önmagáig terjed. Az ő gondolata vagy vágya az, hogy megkapja, amire szüksége van, és ezt minden áron eléri, és el kell érje. Ezért folyton sír egy újszülött. Vagyis jelzi azt, amikor éhes, amikor tele van a pellus, amikor szüksége van egy kis babusgatásra, szeretetre, akkor halljuk a sírását. Sok mindent kér, és pedig azonnal. Ha nem, akkor megváltozik a sírás, és egyre komiszabb és követelőzőbb lesz a külvilág felé. Ugye egy csecsemőnek az életében ez egy normális dolog, és belefér. És így szeretjük, és azért is szeretjük, amikor sír, elfogadjuk. De miután fejlődik és nő ez az élet, változásokon kell keresztül menjen. A lelki életben is van egyfajta ilyen követelőzés, úgy az elején, amikor elindulunk. De aztán az a jó, hogyha változunk. És mindig baj van, amikor mi csak ott tartunk, hogy mi kérnünk, mi követelőzünk, lehet olyan kifinomultabb formáit gyakoroljuk ennek, nem ilyen erőszakosan, kiabálással, sírással, de az üzenet az, hogy meg szeretném kapni azt, amire szükségem van, és ami nekem jó. És ez így működik az Istennel való kapcsolatunkban is. Tehát én imádkozom, nagyon jól teszem, helyes, de miből áll az én imádságom? Főként abból, hogy Istenem, ezt add meg, azt tedd meg, cselekedd meg, tehát kérések sorozata. Tehát én mindig valamit kapni akarok az Istentől. Tehát járni akarok tőle. Jól járni szeretnék, úgyis, mint hívő ember ebben a földi életben. Tehát az az élet szemlélet, hogy kapni tőle. És nekem ez egy járt út volt, mert a hívő életemben igen, szerettem ezt az életet, és olyan természetes volt, hogy kérek, s ad, kapok. És hogy minél több mindent tőle. Nem mindent adott meg, de nagyon sok mindent, amikor kértem tőlem. Erre neki van hatalma, és meg is cselekszi. Még kitérhetnénk sok mindenre, de most nem teszem. A hívő embernek is ott van az életében az a veszély, hogy Istentől várok valamit, vagy sok mindent, és azt szeretném, hogy ő boldoggá tegyen engem. Tehát ez az én vágyam, tegyél boldoggá. És olyan jó lenne megtanulni azt a másik utat, mert ugye ez eddig egy egyirányú utca volt, és pedig rólam szólt. A cél az én voltam, befelé fordult, felém. Hogyha lehet az is egyirányú, de ne rólam szóljon, hanem felfelé. Tehát azt az utat járom, ami Isten felé vezet, róla szól, és az ő világa. Amikor már az az én nagy kérdésem, és arra vagyok kíváncsi, hogy Atyám, én hogyan juthatok be a te világodba? Hogyan dicsőíthetlek téged? Hogyan dicsőíthetnélek még jobban? másképpen téged. Egy kapcsolatban a döntő változást az a fordulat eredményezi. Ugye tegnap hallottunk sok mindent a kapcsolatokról, és ez összecseng egy kicsit azzal, amikor már nem azt igénylem, hogy te szolgálj nekem, hanem az a vágy tölt be, hogy én szolgáljam Istent. Nem tőle kérek, s várok, te adj nekem, Uram, megteheted, és én ezt szeretném, sőt, kérem, akár követelem is, hanem ott van, hogy én szeretnélek megismerni, csak téged látni, rólad tudni, és valamit neked adni, neked vinni. És aztán jönnek a kérdések, hogy de mit adhatok én Istennek? Mit tudok neki adni, ami örömöt szeret szám, okoz számára, örömöt jelent? Visszalapozgatva a Szentírásban egészen az első történetig, ugye a kezdetekig, most eszembe jut megint csak Viski István, aki azt mondta tegnap, hogy ő mindig idézi az első történetet és valamit abból szeret, vagy említ meg. Most én is ezt teszem. Nem őt utánozva, bár évfolyam társam volt a teológián, de meg kell említenem itt, hogy ami elromlott. Mert az Édenben mi történt? Ugye jött a ravasz, a csábító és okos, és olyan kiforgatott mondatokat, szavakat sugott az ember fülébe, amire vevő volt. És az egyik, amit mondott, és úgy szépen elhintette magként, hogy olyanok lesztek, mint az Isten. Ja, nem szabad semmiről lenni, nem szabad? Jaj, szabad, igen, hát arról, de hogyha esztek, akkor olyanok lesztek, mint az Isten. Mit ültetett el az ember szívében? Hogy te is nagy lehetsz. És hogy akár olyan is, mint az Isten. Sőt, talán még annál is nagyobb. Hogyan dicsőítheti az az ember Istent, aki számára Isten nem egy magas trónon ülő valaki, hanem egy lenézett, megvetett hatalom. Mert hogy mi történt az évek során? Isten megnyírbálták, lekicsinyítették, módosították, átírták, megváltoztatták. Annyira, hogy ő már nem az az Isten, akiről Ézsaiás ír és beszél, akit egy magasra emelt trónon ülve látott, és itt szeretném felolvasni még az Ézsaiás próféta könyvéből Istennek hozzászóló üzenetét, Ézsaiás 6:1-8. Tehát Ézsaiás próféta könyve 6. részének első 8 versét. Uzzia király halála évében láttam az Urat, magasra emelt trónon ülve. Palástja betöltötte a templomot. Szeráfok álltak mellette, 6-6 szárnya volt mindegyiknek. Kettővel arcát takart el, kettővel lábát fette be, kettővel pedig repült. Így kiáltott egyik a másiknak. Szent, szent, szent a seregek Ura. Dicsősége betölti az egész földet. A hangos kiáltástól megremegtek a küszöbök eresztékei, és a templom megtelt füsttel. Ekkor megszólaltam. Jaj nekem, elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. Hiszen a királyt, a seregek urát látták szemeim. És hozzám befült az egyik szeráf, kezében parázs volt, amelyet fogóval vett le az oltáról. Számhoz érintette, és ezt mondtam. Íme, ez megérintette ajkadat, bűnöd el van véve. Vétked meg van bocsátva. Majd az Úr szavát hallottam, aki ezt mondta. Kit küldjek el, ki megy el követségünkben. Én ezt mondtam, itt vagyok, engem küldj. Vagy ahogy én jobban szeretem, itt vagyok, küldj el engem. Mit lát Ézsaiás? Istent látja, magasra emelt trónon ülve. Hadd legyen kérdés, vagy igen, kérdés az, hogy nekem is lenne ilyen vágyam és igényem. Én is szeretném látni az Istent ilyen magasra emelt trónon. Szeretnék-e találkozni szentségével, vagy pedig félek ettől a találkozástól. Ézsaiás olyan férfi volt, aki sok mindent tudott Istenről, ismerte a megteremtett világot, magát a teremtőt is, de még nem volt egy ilyen személyes találkozása a Szenttel. És ebben a látomásban megadatik neki, hogy lássa azt, akire vágyik az ő szíve és életem. És ebben a dicsőséges látomásban részesül abban, hogy az ő élete megsemmisül. Tehát Ézsaiás azt mondja, nekem végem van, nincs tovább. Mert hogy én bűnös vagyok, én nem állhatok meg Isten szentsége előtt. Ő csak annyit tudott mondani, hogy itt vagyok, Uram, és engem küldj el. Ilyen kiváltságos lehetett Ézsaiás, amikor részesült ebben a látomásban a megdicsőült Istenről. Ugye Isten szentségéről tudni sok mindent, hallani róla, az egy dolog. És szerintem ebben mi nem szenvedünk hiányt, de egészen más az, amikor szemtől szembe állhatunk, és van találkozásunk, személyes kapcsolatunk. A tudás és ismeret ezt a személyes közösséget nem tudja helyettesíteni. Mit látott Ézsaiás? Ézsaiás látta Istent magasra fölemelve. És az első, ami nagyon fontos ebben, hogy ő fölfelé tekintett. Mert csak fölfelé tekintve lehet meglátni a mindenható szentségét. És mi történik azzal, aki ebben részesül? Csak remegni tud. És megsemmisül. Mert a mindenható nagyságával szemben érzi azt, hogy neki vége van, hogy ő egy semmi és egy senki. Aztán a második dolog, miután ez megtörténik, hogy az ember befelé tekintve meglátja a bűnös életét. Mit lát meg? Ugye, amikor föltekint, ez meglát Isten szentségét, amikor befelé tekint, akkor pedig meglátja ennek a szentségnek a hiányát. De mit tesz Isten? Kézbe veszi az ő életét, és megtisztítja, hogy ő is tiszta legyen. És mire legyen képes, és ez a harmadik dolog, hogy kifelé tekintsen, és válaszolni tudjon Isten hívására. És mi ez a hívás? Ugye, ki az, aki elmegy, és azt mondja Ézsaiás, hogy itt vagyok én, küldj el engem. Tehát, hogy megyek. Ézsaiás szembe kerül ezzel a kihívással. De nem csak számára van ez elkészítés lehetőség, hanem bárkinek, még nekem is. Ugye, amikor szembe kerülök Istennel, meglátom őt a magasságban fölemeltetve, akkor csak egyféleképpen tudok erre válaszolni és reagálni, úgy, ahogy a Zsoltárok 95. részének 6. versében van, milyen meghajolni az ő színe előtt. Tehát mi az, amit tennem kell? Imádni az Istent. Mit jelent ez, hogy imádni? Ja, ha héber nyelvet nézzük, akkor az hébernek a kifejezése azt jelenti, hogy meghajolni Isten színe előtt, leborulni előtte. És ez szó szerint valóban arccal a földre borulni, meghajolni, elismerni azt, hogy én milyen kicsi vagyok hozzá képest, és jelezni azt, és megmutatni, hogy mennyivel magasabb, felsőbbrendű ő, aki fölöttem áll. Ő az, akinek minden hatalom a kezében van. akinek nincsenek korlátai, akinek nincsenek akadályai, ő az, aki mindent megtehet. Mi jár annak, akié minden hatalom, és akinek minden a kezében van? A hódolat jár? Azt hiszem, igen. A tisztelet az övé lehet? Az ünneplés? A felmagasztalás? A dicsőítés? A szeretet? A nagyra becsülés? Milyen sok szép szavunk van annak kifejezésére, amit adhatunk neki. És gyakoroljuk is, hogyha a nagyvilágban egy kicsit nézelődünk, és nem teszünk mi itt földön körüli utazást, amire ma már ugye lehetőség van jó pénzért, de hogyha csak úgy gondolatban egy kicsit elmegyünk ide-oda, akkor tapasztaljuk, hogy működik ez a hódolat. Ki jár egyeseknek, és pedig ugye a testbeszéd sokat elárul a kultúrákról is. Ha valaki járt már Japánban, Koreában, járt valaki?
Még nem.
Még nem. Még én sem jártam, de olvasni lehet, meg ó, mindenhova el lehet jutni másképpen. Igen, ott az a szokás, hogy az emberek, amikor találkoznak egymással, folyamatosan meghajolnak egymás előtt, tiszteletüket jeleként kifejezve. Mihez hasonlítható? Hát a kacsához, aki halat akar fogni, és akkor be a vízbe, ki a fejét serdeként. És hogy ez a meghajlás egymás előtt, hogy meddig kell folytatni, én meghajlok, mert ő vissza viszonozza ezt, aztán én megint meghajlok, ez már nagy kérdés. Nekem az volt meglepetés, amikor Hollandiából jöttek hozzánk vendégek, és az első ilyen találkozáskor köszöntöttük egymást nagy szeretettel, és akkor megpuszítuk, hát ugye egy puszit az az ember, jó, nálunk a szokás kettő, és akkor még adtak egyet ráadásnak, három. És aztán volt olyan, hogy nem, csak kettőt adtam, de nem tudom miért, és én még tartottam. Kérek még. Ez az ő kultúrájuk, szeretetük. Angliában, amikor a királynő megjelenik, akkor az emberek úgy fejezik a tiszteletüket, hogy meghajolnak, akár a földig is. Tehát ezt még ma is gyakorolják. Az Egyesült Államokban pedig, amikor a szenátusi terembe bemegy az elnök, akkor a szenátorok nem hajolnak, nem hajdókolnak, hanem csak annyit tesznek, hogy fölállnak. És ezzel fejezik a tiszteletüket. Ahonnét én jövök Kárpátaljáról, ott a nagydobronyi gyülekezetben volt az a szokás, hogy a lelkész nem jött be az elején az Isten tiszteletre, lehet azért késtem én most is, hanem úgy van, hogy van egy fennálló, vagyis van egy gyülekező ének, és aztán a fennálló, és utána megint egy ének, és utána megy fel a szószékbe. És hogyha nem úgy sikerült, hogy a fennálló ének alatt jöjjön be, amikor mindenki áll, ha előtte vagy a másik ének alatt, akkor a gyülekezet, ott hátul az idősebb asszonyok észrevették, hogy bejött a tiszteletes úr, gyorsan felugrottak, felálltak, és akkor mindenki az egész gyülekezet utánozta ezt a tisztelgést. Még volt, hogy máshol is tapasztaltam ilyet, de itt a Királyhágó Máléken annyira nem szokás ez. A lelkészben, hogy az elején, és nem kell állni, ugrál az ő tiszteletére. Tehát a világban is látjuk a formáit, a gyakorlatát annak, hogy valakik felé, akik egy kicsit magasabban vannak az átlag embernél, megadják a tiszteletet, mert nekik ez jár, és nem kell kényszeríteni senkit, szívesen, önkéntesen, örömmel teszi, fejezi ki ezt a tiszteletet. És én, mint Isten gyermeke, ugye a legnagyobb hatalom előtt vajon mennyire tudok tisztelegni? Hogy jelenek meg az ő színe előtt? A mennyei király trónusa előtt? Az az élettapasztalatom, hogy olyan keveset foglalkozunk Isten dicsőségével, mert magával a dicsőítéssel. És ez a dicsőítés nem az éneklésre korlátozódik, mert úgy belénk van vésődve az, hogy dicsőítem Istent a templomba 15 percig, vagy amennyit, amíg énekelünk. És ma, hogy lemaradtam az énekről, azt se tudtam, hogy mi volt, de arra gondoltam, hogy hát akkor nem dicsőített, nem. Én már tudom, hogy nem csak ez jelent a dicsőítést, hanem valami, amit meg lehet tanulni. És pedig úgy imádkozni, hogy csak Istent látom az én szemeim előtt, róla beszélek, és őt magasztalom, őt dicsőítem. Hogyha így képzeljük el Istent, mint aki ott ül magasan a trónuson, és lelki szemeink előtt ezt láthatjuk, és valóság lesz, és ez egy személyes élmény, ez egy csodálatos dolog. De ha csak annyit látunk, hogy magasan, távol egy hatalmas úr, akkor az lehet, hogy még számunkra egy kicsit veszteség marad olyanképpen, hogy a félelemmel töltelez bennünket. És fontos hozzátenni még azt a mondat másik felét, hogy ő az én mennyei atyám is. Olyan, mint egy édesapa, akihez lehet menni, mint gyermeke. És én kifejezhetem hódolatomat mennyei atyám előtt, de úgy is, hogy gyermekként fejemet akár, nem csak, hogy előtte maghajtom, hanem ölébe hajtom és teszem le. Tehát Isten jelenlétét, nagyságát csodálni szabad, mint ahogy Viktor Hugo a Nyomorultak című könyvében ír arról, hogy a püspök minden nap sétált a kertben, az ő kertjében 1-2 órát. És nagyon szomorú volt, amikor az időjárás ezt nem engedte meg, nem tette lehetővé, és nem tudta Istent csodálni. Mert mit tett ilyenkor? Sétált, és anélkül, hogy igyekezett volna felfogni a felfoghatatlant, csak nézte azt. Amikor megnyílik a szemünk, az értelmünk, a tudatunk, hogy bármiben béljük és látjuk Istent. Amikor felfedezzük akár egy harmadcseppben is az ő nagyságát és jelenlétét. Én azt hiszem, hogy ebben az egész tudományágban, az imádásban a legjelesebb személy az Dávid király volt, aki nagyon jó ki is tudta fejezni ezt az imádatot. Hiszen korábban senki nem imádta úgy, mint ő, és hogy azóta igen, ez kérdés. De ő naponta 7-szer gyakorolta, dicsőítette az Urat. És ennek gyümölcseként olvashatjuk mi a zsoltárokat, mert a legtöbb zsoltárnak azért ez a fő gerincés mondani valója, Isten dicsőítése. Gyönyörű zsoltárok. Ő képes volt arra, hogy ne csak a villámot lássa, hogy úgy cikázik valami, hanem Isten nyilait vélje felfedezni bennem. A dörgésben pedig az ő hangját és hatalmát. Tehát az egész teremtett virág betölti ezt a hivatást, mert dicsőítik az Urat, és ez egy gyönyörű szimfónia lesz. A teremtett világ igen, de az ember, Isten képmása, vajon hol van és hol jár ebben az iskolában? Hadd áruljam el, hogy ebben az évben én is beiratkoztam egy iskolába, és ez életfogytiglan szól. És pedig az, hogy Isten dicsőítését tanuljuk ebben az iskolában. Isten kegyelméből úgy anyák napja körül jött az a belső vágy és olyan indítatás hirdetés, hogy gyülekezetünkben is megalakuljon egyfajta alkalom a közben járó, imádkozó édesanyáknak a köre. Van egy könyv is, ami ebben segít és tanít. És mi néhányan a gyülekezetből édesanyák elkezdtünk egy könyv segítségével minden vasárnap imádkozni gyermekeinkért. És ez a közben járás fontos és áldott dolog és szolgálat, amit kaptunk tőlem, de az, arra is megtanított bennünket, és engem különösképpen, ami eddig ugyan nem volt világos számomra, hogy az én imádságaim, amiből áll, az úgy nem teljes. Mert valóban ott volt benne sokszor a bűnvallás, és ez is nagyon fontos. Benne volt a hálaadás, és benne volt a közbenjárás, de olyan nagyon kicsi részt kapott belőle az imádás, a dicsőítés. És ez a könyv arra tanított meg bennünket, hogy az imádságot mindig magasztalással kezdjük. Isten dicsőítjük. És csak ezzel foglalkozunk. De mivel nagyon nehéz így imádkozni, ezért vannak kijelölve igék, és témákra bontva, ami szerint ezt gyakoroljuk. Például, hogy Isten mindenható. És ehhez kapcsolódóan vannak igék a Bibliából kijelölve, amit elolvasunk, és ebből megismerjük őt. Tehát nem csak úgy kitaláljuk, hogy milyen a mi Úrunk, hanem az igéből elénk tárva ismerjük meg őt, és ez szerint tanuljuk és gyakoroljuk az imádkozást. Először van a dicsőítés, utána jön az, hogy letesszük a terheket, megvalljuk a bűneinket, majd ezt követően hálát adunk bármiért, és végül megyünk csak kéréssel, könyörgéssel, közben járva a gyermekeinkért, és az iskoláért. És ez számomra is nagyon új dolog, hogy hogyan tudja az én életem dicsőíteni és magasztalni az Urat. Ezt tanulni kell, tehát el kell jutni oda, hogy hiányzik az én életemből, és nagyon fontos, Isten örömmel fogadja. És nem tudom, de szerintem jobban meghallgatja az imádságot. A közbenjárásnak megvan a gyümölcse, de így teljes, hogy hódolatomat először kifejezem. És mint hogy megvannak testünk érzékszervei, ugyanúgy megvannak a lelkünknek is az érzékszervei, amelyekkel képesek vagyunk látni, hallani és érinteni őt. De ezt folyamatosan javítanunk kell és fejleszteni ezeket a képességeinket, hogy jobban érzékeljük őt, az ő jelenlétét, az ő világát. De az, hogy szeretlek, Uram, ez ott van folyton bennem, de hogy ez nem elég, több kell. Nem csak, hogy szeretlek, hanem, hogy imádlak, magasztallak, hódolatom a tiéd, dicsőség neked. Hogy mélyebben szeressem, arra tanít bennünket ez az iskola. Miért? Önmagáért, csak azért, aki. És úgy látni őt, amilyen. Azért magasztalni, csodálni őt, aki, és nem azért, amit ad, amit nyújt. Az is nagyon jó, de nem azért, amit adni tud nekem. És hogy imádni vagy szeretne a különbség, azért kitérek itt egy kicsit, mert úgy bántja a fülemet, és annyira elterjedt, hogy olyan sok mindent imádunk ma. Mondom, ó, imádom a gyermekemet. És én is úgy elgondoltam, hogy olyan szerettem az édességet, a süteményeket. Sütni is, de fogyasztani is. És mondhatnám, hogy hát imádom ezt a süteményt. És még sok mindenre, de hogy ez így nem helyes. Mert a szó maga, hogy imádom, csak az valakié lehet. És pedig az, akitől minden származik. Tehát az imádat, a hódolat, az őt illeti meg egyedül. A többit, a gyermekemet is csak szeretem. A férjemet csodálom, szeretem. De csak ennyi. Az imádat nem. Őt nem illeti meg. Csak egyetlennek jár, aki méltó rá. Szóval a görög nyelvnek is van kifejezése szava az imádatra. Olyan újszerű ez nekem, és valami olyasmit jelent, hogy csókolni felé, csókot dobni az Istennek. Merész kijelentések ezek. De olyan jó, amikor nem félünk tőle, hogy azt, aki a legdrágább számomra, akit annyira szeretek, akit imádhatok is, azt úgy szeressem, mint akit csókolni szabad. Vagyis az a gondolat, hogy az én mennyei atyám, az az én édesapám, akinek a közelébe úgy mehetek, mint gyermek, és akihez oda bújhatok, akinek hallhatom a szív dobogását, akinek oda sughatok valamit a fülébe. Drága testvéreim, fontos, hogy merjük így is szeretni az Urat, és az ő közelébe kerülni, hogy ilyen meghitt és közeli kapcsolatban lehet az ember a Teremtővel. Ez egy óriási lehetőség és dolog, amit megélhetünk. Mehetek hozzám, mert ő vár és szeret engem. És az imádatnak mi a lényege? Hogy viszonozzam Isten szeretetét. Ő szeret engem, előbb szeretett engem, és én erre válaszolok. Olyan formában és képpen is, hogy szeretem Isten. És a 22. Zsoltár 4. versében nem szó szerint, de úgy benne van az, hogy Isten az ő népének dicséretében lakik. Hol van Isten? Hol található meg Isten? Az ő népének a dicséretében, vagyis az én életemben. Ahogy én megélem, imádom és magasztalom őt, ott kellene legyen. Kérdés, hogy ott van-e? Hogy felismerhető-e? Mint abban az almás történetben, hogy te vagy Jézus. Nekem nagyon sokat üzent és jelent ez a kis történet. Hol van Jézus? Ugye a világ azt keresi és kérdezi. És amikor az én életemet látja, a hiteles életet, vajon ott van-e? Igen. Óvodában rajzoltak a gyerekek, és az óvónő figyelte a rajzaikat. Az egyik kislány nagyon beleélte magát ebbe a tevékenységbe, és az óvónő figyelgetve a rajzot, megkérdezte tőle, hogy hát te mit rajzolsz? És a kislány azt válaszolta, hogy én Istent rajzolom. És az óvónő erre azt válaszolta, hogy de senki nem tudja, hogy milyen az Isten. És a kislány úgy fejét fel sem emelve, azt válaszolta, hogy de hamarosan megtudják. Vajon te megnézted volna ezt a rajzot? Kíváncsi lennél arra, hogy milyen ez a rajz? Én nagyon kíváncsi vagyok, de nem tudom, mert ott nincs elárulva ebben a történetben. És az én életem, ahogy élek és rajzolok festményeket, ugye, egy egész sorozat készül folyamatosan, ahogy én élem a mindennap életemet. Vajon ebben mit lehet meglátni, vagy fölvedezni? Ott van benne Isten. Ez a portré vajon kiről szól, vagy csak én vagyok benne mindenhol? Isten meg lehet ismerni a Szentíráson keresztül. Ő egy teljes portrét festett magáról, és ahogyan én imádom, abban is megismerhető lesz, mert én honnét ismerem meg? Úgyhogy elolvasom azt, ami le van írva róla. És azt adom vissza, azt mondom tovább, azt élem meg. A japán Biblia ezt a 22. Zsoltár 4. versét úgy fordítja, hogy amikor imádjuk Istent, őt, egy hatalmas széket készítünk Istennek, hogy abban üljön. Ugye a kényelmes fotel, amiben mi szoktunk ülni, hogy valamit bámuljunk. Sokszor lehet imádjuk is azt a valamit. És hogy lehetne másképpen is élni ezt a nagyon rövid életet, hogy több időt szentelek arra, hogy csak Isten van számomra, aki a legfontosabb, vele töltök el időt, és úgy, hogy ráfigyelek. És neki beszélek róla. Elmondom, hogy számomra kicsoda. És az én életem így egy dalt fog eljátszani. És az én dalomat, ami az én szívemben van, csak én tudom eljátszani. Azt, hogy Isten kicsoda számomra. Hogy mennyire szeretés. Én mit adhatok? Olyan nagy dolog megtapasztalni, hogy megnyílik a menny, hogy olyan közel jön, hogy szabad lehajolni előtt, és amikor csak ő létezik, és megszűnik a világ, közel hozzá, és nem idegen, és nem azt számít, hogy mi az én bajom, hogy mi kellene nekem, hogy milyen sok a kérésem, hanem hogy csak ő létezik, és őt szeretem, mert ő az én mennyei vőlegényem, az én szerelmesem, akit imádhatok. Olyan sokszor szenvedünk attól, hogy az időt mivel töltsük el, nem, mintha nem lenne dolgunk, mert a betegségünk az, hogy a túl elfoglaltság. De vannak idők, amit csak eltékozolunk. Amikor éjszaka megébredek, és nem tudok aludni, és annyi mindenen jár az eszem. És olyan ostoba vagyok, mert nem azt kellene olyankor eszembe is, hogy Istenem, ha fölébresztettél, akkor most csak veled vagyok, mert csend van. Nem zúgnak az autók, még a kutya sem ugat. Senki nem mondja, hogy anya. Nem szól a telefon, és alkalmam van arra, hogy csak őt lássam, hogy vele beszélgessek, hogy őt imádjam. Hogyan tehetem ezt? Gyakorlatias tanács. Valaki azt mondta, hogy lehet az ABC betűi szerint. Vajon mit tudok én Istenről elmondani? Van az a játék, ismerjük sokan, hogy fiúnév, lánynév, ország. Igen, mindenki ismeri. És akkor mi törjük a fejünket, az egész család, ezzel a betűvel, jaj, ország se jut az eszembe. De mi lenne, ha ezt a játékot úgy játszanánk, hogy én Istent imádom, és veszem a betűket. Na lássuk csak, a betűvel mit tudnék róla mondani? Nekem könnyű, mert itt leírtam.
Atya.
Atya alkotó.
Alkotó, így van, ügyes vagy, tudtad, mire gondolok. Aztán vegyük az A betűt. A betűvel, mert kicsit nehezebb, de az a szó, hogy áldó, hogy az áldás hordozója ő. Vannak betűk, amelyekkel többet lehet. A B betű, milyen uram vagy te?
Bölcs.
Bölcs, békesség, fejedelme. Te vagy a befogadó. Aztán a C betűnél, hogy a céltudatos. Lehet folytatni, és igen, lesznek betűk, ahol komoly gondolkodást igényel, végig menne az ABC. De lehet ezt úgy is gyakorolni, hogy csak 2-3 betűt veszek, és azok alapján keresem. Egy kicsit megtornáztatom az agyamat is, mert az arra is ráfér. De közben a szívem, a lelkem, az egész életem is meg van mozgatva. Tehát jellemzők Istenről, és így még az ABC-t is átismételhetem. Mikor lesz időm a dicsőítésre, ha már idő? Igen, ez a folyton időhöz kötött, menni kell, lekésünk, kicsúsztunk az időből, elmegy a vonat. Ez a mi életünknek azt hiszem a legnehezebb része, hogy most, amikor kaptunk plusz egy órát, én annyira boldog voltam, szombati nap ráadásul. Ezer egy dolog. Na, plusz egy órát ki kell használni valamivel, amire nem jut egész héten idő. Azt nem mondom el, hogy mit csináltam. De a lényeg az volt, hogy így is csak éjszaka, fél kettőkor kerültem ágyba. És mondom, plusz egy óra. Hogy lehet ez? Nem elég. Még ez sem elég. Nekem nem. De nincs több plusz. És befejezésként valóban egy verset olvasok el, ami pont erről az időről szól, mert hogy dicsőíteni, ha már eljutunk oda, hogy akarom ezt, szeretném gyakorolni, de akkor jön az ellenség, és megtesz mindent azért, hogy mégse tegyem meg. És ennek a cím, hogy versenyfutás az idővel. Uram, olyan sűrű volt ez a nap, hogy időm imádkozni már nem maradt. Már majdnem beesteledett. S túl fáradt vagyok, hogy beszéljek veled. Uram, olyan gyors lett az életem. A holnap gondjaitól fáj már fejem. Ráadásul rossz idő lesz, s ez keresztül húzza minden tervemet. Uram, ennek sosem lesz már vége. Állandó küzdelemben kell már élnem. Már alig várom a napot, melyen megláthatom majd hű Jézusom. De félek, ha belenéz fáradt szemembe, szava meglep majd, mert így szól. Kedvesem, nem kellett volna így sietősen végig rohannod az életeden. Te csak sürgölődtél napról napra, míg én várakoztam hű imáidra. szárnyaimra vettelek volna, s erőt kaptál volna dolgaidra. Szárnyaimra vettelek volna, s erőt kaptál volna dolgaidra. Amen. Imádkozzunk. Magasztal az én lelkem téged, Uram, azért, mert vagy. Magasztal téged és dicsőjét, mert látható vagy, mert szent vagy, mert hatalmas Úr vagy mindenek fölött. De magasztal azért is, mert te vagy a mennyei Atya, mert te vagy a megváltó Úr Jézus Krisztus. És az én lelkem vágyik te hozzád. Urunk, köszönjük neked, hogy jöhetünk, és megláthatjuk a te nagyságodat, a te dicsőségedet. Amikor csak te vagy látható, amikor te vagy az, aki betöltöd az életet, akinek jut hely és idő a mindennapokban. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy te vagy az, aki át tudod szervezni a mi életünket, akinek van hatalma arra, hogy a mi idő hiányt szenvedett életünkben mégis legyen idő a te számodra, minőségi idő. Könyörülj rajtunk, hogy vágyakozzunk a dicsőítésre, és hogy merjük gyakorolni, és hogy tanulhassunk rólad, tőled. Arra kérünk, hogy örömünk lejjük ebben, és hogy te nevelj rá bennünket a magasztalásra, úgyhogy hiányozzon, amikor elmarad, és a te gazdag áldásaidat kapjuk meg, amikor részünk lehet benne. Köszönjük neked, amikor a föld az éggel összeérhet, és amikor olyan közel vagyunk, mintha már a te országodban lennénk, és amikor úgy megsemmisül, s eltörpül minden itt mellettünk és körülöttünk. Köszönjük a te nagyságodat, a te szentségedet, te légy a mi segítségünkre, hogy nekünk is az átváltozás ebben a föld életben a te dicsőségedet szolgálja, és hogy ne hozzunk szégyent a te nagy nevedre. Könyörgünk azért, hogy bennünk is láthatóvá váljék, és talán ott legyen a kérdés, hogy te vagy Jézus. Uram, könyörülj rajtunk, és vedd kezedbe, ami elcsúszott, eltávolodott, vagy túl zsúfolt, túl fontos, túl én központú életünket a te nagy neved dicsőségére. Amen.